Szeretettel köszöntelek benneteket, kezdjük meg esti alkalmunkat 25. Zsoltárunk első és második verseit énekelve. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy az élő hit egyetlen fundamentuma a Krisztus Jézus, hogy őt adtad annak egyedül. Köszönjük, hogy erre az alapra akarod ráállítani hívő életünket, hogy az ne ingadozzon. Ne kételkedjen, ne bizonytalankodjon, hanem megálljon élet viharainkban is, és hitharcainkban is egyaránt. Köszönjük, Jézus, hogy te vagy az egyetlen győztes Úr, és ha mi veled élünk és járunk, mi is győztesek leszünk. Igazán szeretnénk azzá lenni. Ezért is kérünk, hogy szólj ma este is hozzánk csodálatos igéden keresztül. Add ehhez lelked világosságát, erejét és áldását. És közben készíts bennünket, Urunk, adventre, karácsonyra, hogy hadd lehessünk örvendező, hálás népeddé, különösen is a családjaink számára, de hadd lehessünk azzá ebben a tőled elforduló világban. Köszönjük, hogy ennyire szeretsz bennünket és bízol bennünk. Tégy alkalmassá. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét a Márk evangéliumából olvasom, az evangélium 5. részéből, a 25. verssel kezdődő és a 34. verssel bezáródó ige szakaszból. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett. mikor Jézus felől hallott, akkor a sokaságban hátulról kerülve illette annak ruháját. Mert ezt mondja, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérezte testében, hogy kigyógyult a bajából. Jézus pedig azonnal észrevévén magát, hogy isteni erő áradott ki belőle, megfordult a sokaságban, és ezt mondta, kicsoda illeté az én ruháimat? És mondának néki az ő tanítványai, látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed, kicsoda illetett engem? És Jézus körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig, tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy oda, és elébe borult, és elmondott néki mindent igazán. Ő pedig mondta néki, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. Kedves testvérek, a hitről van egy sorozat előttünk, és ma mielőtt az utolsó alkalom konkrét igéjére, a most fölolvasott ige alapján rátérnék, szeretném elvezetni röviden a gondolatunkat egészen odáig, hogy most bekapcsolódjunk egy gyakorlati példába az elméleti hitről való közös igei gondolkodásunk után. A bibliai hitről beszéltünk, és egyértelmű Isten igének a tanítása a tekintetben, hogy a hit az Isten kezdeményezésére adott igenlő válasz. A hit az Isten kezdeményezésére adott igenlő válasz. Mindig Isten a kezdeményező. Egész különös módon megy az, hogy kezdeményez Isten. Sokszor évek, évtizedek telnek el egy ember életében, mire végre megérti, hogy mióta szólingatja már az Isten. De Isten kezdeményez. És amikor először Isten kezdeményező szavára az mindig az ige, legyen az kérés, parancs, felszólítás, noszogatás, mindegy, hogy mit mond Isten. De amikor először az ő szavára igent tudsz mondani, akkor születik meg bennünk az a különös csoda, amit hitnek nevez a Biblia. Hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. De halott a hit cselekedetek nélkül. Amikor Isten egyszer úgy tud szólni, hogy végre meghallom, és megmozdulok, aszerint amit mond, megszületik az ember szívébe a hit. Azért fontos dolog, testvérek, hogy ez megtörténjen, és azért történik mindig így, mindig, hogy az Isten kezdeményezésére az én igenlő válaszommal indul a dolog. Mert attól kezdve a hit egy híd lesz az életemben. A látható és a láthatatlan világ közt egyetlen egy átjáró létezik. Nincs más. Ha valaki szeretné, hogy az életébe Isten erői beáradjanak, annak tudomásul kell venni azt, hogy egy híd van, ami a két világot összeköti, a láthatót és Isten láthatatlan világát. Ez a hit. Ahol még nincs hit semmilyen, egy parányi sem, ott nincs híd, nincs átjárás a látható világból a láthatatlan világ, Isten világa felé. És akkor rögtön megértjük, hogy miért látjuk néha magunkat úgy, hogy érthetetlen, mintha süket lennék. Én velem nem történik soha semmi. A híd, az a hit, hogy annak a világnak az erői elkezdjenek beáradni az életembe, engem gyógyítson, segítsen, felvilágosítson, vezessen, ahhoz kell ez a híd, nem Istennek, nekünk, A hit híd. Mit kell elhinni? Hinnünk kell Jézus Krisztus személyébe, ahogy kezdtük a sorozatot, mert nem adott mást a hit fundamentumául Isten, csak egy valakit, a Krisztus Jézust, és azt, amit Jézus cselekedett. Jézus személyét, és azokat a tetteket, amiket Jézus végrehajtott az üdvösségünkre, a bűnbocsánatunkra, és ami meg van írva, tény, le van írva. És amikor olvasod a Bibliát, ezeket a tényeket olvasod. És amikor hallgatod az igehirdetést, ezeket a tényeket, hogy mit cselekedett Jézus, értem. Ezeket a tényeket olvasod. Aztán arról szóltunk, hogy bár ez olyan világosnak látszik, mégis a gyülekezeteink teli vannak katyfaszos, zavaros hitű emberekkel. Óriási keveredések vannak az emberek fejébe, szívébe a hittel kapcsolatban. A hit alapjával kapcsolatban is. A hit működésével kapcsolatban is. Rengeteg vad, buta dolog van az emberek fejébe. Rettenetes, néha találkozom velük, és kétségbe vagyok esve. Kicsit olyan ez, mint mikor a mi drága édesapánk egy-egy vasárnapi istentisztelet után a családi ebéd közben egyszer rákérdez, sokszor megtette, na miről prédikáltam? És akkor mi a gyerekei, akik éppen hány évesek voltunk, hát kezdtük mondani. És olyan indulatos ember volt az apánk, és oda csapott az asztalra, a szót nem mondom. A lényeg az volt, te jó Isten, ha ti ezt hallottátok, mikor én nem erről beszéltem, akkor mit hallottak a többiek? Igen, ameddig az ember hitre nem jut, ilyen katyvaszos dolgok vannak benne a hittel kapcsolatban, ahogy ő gondolja. Nem érdekes, hogy mit mond Isten róla. Én úgy gondolom. Édesem, az nem hit. Az nem hit. Sok zavaros és bizonytalan, örömtelen keresztény élet van, és ennek, ha a legalapjáig el akarunk jutni, egy igazi alapja van, testvérek, az, hogy azok, akik már érintettek egy kicsit Isten dolgaitól, vagy úgy gondolják, hogy ők már hívő emberek, azokat, ha megpiszkálom, mindig rájövök, hogy nem kegyelemcentrikus emberek, hanem bűncentrikus emberek. Az úgynevezett keresztény életük középpontjában mindig a bűn van. A bűnt összekötik a megtéréssel, mintha ezek lennének a fundamentumai a hitnek. És miután a megtérése után is követel bűnöket, kétségbe van esve. Mi van az én hitemmel? Ez szörnyű. Hát biztos elvesztettem. Hívő ember létemre hogy bukhatok el újra és újra? Hogy lehetek parázna, csaló, disznó, hazug? Hogy lehetek? Ilyenkor derül ki, hogy a bűn van a legtöbb keresztény ember gondolkodásának a középpontjában, és nem a kegyelem. De a Biblia egyértelműen beszél, a kegyelem előbb van, mint a bűn. Mindent megelőz. Mindent megelőz Isten bocsánata. Előbb van, mint lett a világ. Előbb adott előre bűnbocsánatot az Isten. Mindenkinek. És amikor Jézus Krisztus kimondta a Golgota keresztjén ezt a szót, hogy elvégeztetett, az azt jelenti, testvérek, hogy Isten végérvényesen megbocsátotta minden bűnünket. Na hát ezért kéne oda nyúlni hittel. És nem okoskodni egy életen át felett. Hogy van ez? Én ezt el se tudom hinni, el se tudom fogadni, nem tudom fölfogni, fölfogni én se tudom. De hinni tudom. Kedves testvérek, az összefoglalót azzal fejezem be, hogy gyere le a bűncentrikus életből, és a hívő életed középpontjába Isten kegyelmét tedd. Az, hogy megbocsátott előre minden bűnödet. Az egész keresztény életednek lesz krisztusi illata, vonzása. körülötted emberek fogják megkívánni azt, hogy higgyenek. Nem megutálni, nem elfordulni, mert antireklámja vagyok Isten ügyének, hanem megkívánni. Megkívánni. Nos, testvérek, ma a vérfolyásos asszony története van előttünk, mert ő példája a hitnek, de sajátos úton és sajátos módon az. Ezért szólok róla. Nem olvastam föl, de ez a történet, amit fölolvastam, egy hosszabb történetbe be van ágyazva. Ez a hosszabb történet, hogy Jairus, ez a fő ember, akinek a 12 éves leánykája halálán van, elmegy Jézushoz, és azt kéri, gyere Jézus el hozzám, gyógyítsd meg az én gyermekemet, vesd rá a kezedet, és meg fog gyógyulni a gyermekem. És így olvassuk az evangéliumban, és Jézus elindult vele. És ekkor kapcsolódik be a 12 éve vérfolyásos asszony története. Jézus megy Jairus háza felé, és akkor, miközben egy óriási tömeg lögdösi ott össze-vissza Jézust, hát csodát megy tenni, halottat fog föltámasztani, hát ez látvány, gyerünk, nézzük meg, ez poén, gyerünk, ebből nem maradhatok ki. Ekkor lép oda titokban hátulról ez a bizonyos betegasszony. Sürgető a haldokló kislány gyors megsegítése, a beteg asszonynak pedig 12 évi szenvedés után végre gyógyulás kellene. Mit tegye Jézus? Egyszerre két sürgető élethelyzet van ott. Melyik legyen az első? Ki legyen a második? Ez a valóságos két egyszer egy időben való segítségkérés és Jézus döntése mindkettő felől az örökké valóságnak egy nagy és csodálatos titkáról beszél. És ez a titok ránk is érvényes. És ez a titok az, hogy Jézus mindenkihez mindenkor egyformán közel van. Mindenkor mindenkihez egyformán közel van. Ez csak mi gondoljuk, hogy most neki nagyon nehéz döntése van. Melyikhez van közelebb? Melyik van a szívéhez közelebb? Jairus leánykája, vagy a vérfolyásos asszony? Nem így működik. Nem így működik ez. Elérhető és megszólító közelségben van Jézus mindkettőjükhöz. Jairushoz is. És a vérfolyásos asszonyhoz. Egyszerre. Egyszerre. Te is mehetsz hozzá akármilyen bajoddal, bármikor. Nem mondja azt, hogy várjál most a Jóskával, az ő ügyét intézem most, álljál félre egy kicsit. Nincs ilyen. Mehetsz hozzá bármikor. Bármilyen bajoddal, éjjel és nappal, mert ő tényleg áldott orvos, fogadni fog téged. Ez az asszony, hát, hogy úgy mondjam, nem a legalkalmasabb pillanatba közelített Jézushoz. Az ige olyan finoman írja le, hogy félénken, titokba, hátulról közelítve érintette meg Jézust, miközben az emberek tolongtak. Gondoljátok el, mikor egy tömeg elindul, és megy elől Jézus, és tudják, hogy megy egy halottat meggyógyítani, vagy egy majdnem meghaltat meggyógyítani. Ez egy látvány, akkor nem volt televízió, amikben mindenfajta butaságot meg kell nézni az embernek. A valóság volt. Hát itt van valaki, aki csodát tesz. Hát én nem akarok lemaradni. Hát én ott akarok lenni. Én ezt látni akarom. És akkor ez az asszony félénken titokba hátulról közelítette meg Jézust, miközben lögdösödnek ott az emberek. És gondoljátok, hogy hány ember hozzá is érhetett Jézushoz. Ezt mondja a tanítványok, mondják neki, hogy meg kérdezi Jézus, hogy ki volt, aki érintett. Azt mondja, uram, hát szorongatnak jobbról, balról, vállal, könyökkel, lögdösnek. Hát ki tudja, hogy ki ért hozzád? És azt ki tudja, hogy ezek közt ki, milyen lélekkel, vagy vágyal, vagy mivel érintett meg téged. Hiszen csodadoktornak tekintettek. A vérfolyásos asszony egy volt a tömegben, aki titkon érintette Jézust, illetve ruhája szegélyét. Senkinek nem tűnt föl abba a tömegbe, hogy mi történt. Csak kettőjüknek. Azt mondja az írás, hogy amikor ez az asszony hozzáért Jézus ruhája szegélyéhez, először Jézus azonnal észrevette, hogy mennyei erő jött ki belőle. És az asszony azonnal észrevette, egy pillanat alatt, hogy meggyógyult. Honnan vette észre Jézus? Miként tudta, hogy valaki a sok ember közül, aki érinti, lögdösi, taszigálja, van egy valaki, aki a gyógyulás vágyával érintette meg, és csak ezért nyúlt hozzá. Honnan tudta meg Jézus? Kedves testvérek, egy nagy felajzott tömeg szorításába, lögdösésébe, vajon miért éppen erre a titokzatos, hátulról történő, csak a ruháját érintő érintésre figyelt oda Jézus? Mi volt ebben különös? Azért, mert ez az érintés más volt és másmilyen, mint a többi. Ez más volt, és másmilyen volt. Volt ennek egy lelki tartalma, ennek az érintésnek. Olyan volt, mint egy imádság, mint egy könyörgés. És Jézus ima meghallgató. A becsukott szájjal mondott imáidat is hallgatja. Mindet hallja. És számon tartja. Más volt ez az érintés, mint a tömeg különböző érintései. Mert Jézus világosan megérezte, hogy ebben az érintésben hit van. Mindjárt elmondom, hogy hogy létezik ez. Hit van. Egy nagyon fontos dolog van ebbe az egész jelenetbe, testvérek. Gondolkozzunk el azon, hogy ott van a sokaság, amelyik szorongatja Jézust, és ott van egy asszony, aki érinti Jézust. És a tömeg, amelyik szorongatja, arra nincs Jézusnak reagálása. Van egy valaki, aki érinti Jézust. És Jézusból erő árad ki. Kedves testvérek, szeretnék röviden erről a két szóról valamit mondani. A másodikról bővebben. Szorongatták Jézust, többször le van írva. Egy valaki érintette Jézust. Mi a különbség? Vasárnapról vasárnapra sokan hallgatjátok az ige hirdetést. Hála Istennek egy olyan gyülekezet, egy olyan templom vagyunk, ahol bár ezeken az estéken nem túl nagy lélekszámmal, de legalább utólag megtudom, hogy 200 és 300 között van egy-egy este meghallgatása. Nem itt, hanem otthon. Mi a különbség a két dolog között? Kedves testvérek, sokan szorongatják Jézust, magyarul sokan vannak egy-egy gyülekezet közösségében, és sokféleképpen. De vajon hányan érintik is meg Jézust? Sokan vannak, akik gyerekkoruktól, tám vénségükig járnak templomba. Hallgatják az ige hirdetéseket, imádkoznak, olvassák a Bibliát, ott forgolódnak, ott nyüzsögnek a gyülekezetben, az emberek között. Szorongatják Jézust. És mégis mindig úgy mennek el, ahogy jöttek. Anélkül, hogy valami történt volna velük ott a tömegbe, Jézus körül. Mert nem történik valóságos érintésük Jézust. Nem történik. Megtudjuk erről az asszonyról, hogy eddigi élete utolsó 12 évében vérfolyásos betegsége nem gyógyult, sőt állapota rosszabbodott, pedig minden vagyonát orvosokra költötte, és közben sok orvostól sokat szenvedett. Ő lépett ebben a Jézus körül szorongó tömegből úgy oda Jézushoz, hogy megérintette Jézust, és Jézus észrevette. Mit jelent hát érinteni Jézust? Azt már értjük, hogy a tömegbe ott lenni a nagy közösségbe, forgolódni ott Jézus körül, ez semmilyen garanciát nem jelent a hitre. Semmilyen garanciát. Sokan vannak ilyenek. Ott szoronganak Jézus körül. De sosem mennek haza úgy, ahogy ez az asszony akkor hazament, hogy érintette Jézust, és meggyógyult az élete. Mit jelent érinteni Jézust? Azok, akik akkor ott a tömeget képviselték, azok döntően azért jöttek oda, mert csodára voltak kíváncsiak. Ott történik majd valami, jön egy csodadoktor, itt varázslat lesz, vagy ki tudja, hogy micsoda, de ezt látni kell. Az asszony meg azért ment oda, mert gyógyulni akart. A saját nyomorult beteg életét vitte Jézushoz. Te miért jöttél ide, testvér? Szokás szerint ott lenni a Jézus körüli sokadalomba, vagy valami másért? Érinteni Jézust. Ha azzal az igénnyel jöttél, hogy meggyógyulj, hogy megtisztulj valami bűntől, ha azzal az igénnyel jöttél ide, hogy alkalmasabbá válj Isten dicsőséges szolgálatra, szolgálatára, akkor nagyon jó, hogy jöttél, és jó helyre jöttél. De ha csak úgy kíváncsi vagy rá, hogy ma éppen miről beszél a pap, akkor valószínűleg éppen úgy áldás nélkül mész haza, mint akkor ott a Jézus körül szorongó tömeg tagjai. Az asszony tudta, hogy Jézus jön, hallotta a hírét, ő érte és ő miatta jött, mert tőle várt segítséget személyes, konkrét dolgában. Nagy dolgot várt, remélt, vágyott Jézustól kapni, hogy történjen benne valami. Nagy igénye volt. Azt mondta magába, ha csak a ruháját illethetem is, meggyógyulok. Ez egy titokzatos dolog, testvérek. Valamit ez az asszony megsejtett abból a titokból, hogy ez a Jézus nem egy egyszerű csodadoktor. Abból sok volt akkor is. Őt is valószínűleg mindig egy még csodálatosabb doktorhoz küldték, aki majd meg fogja gyógyítani. Valamit megérzett abból, hogy ez a Jézus más, és nem tévedett. Igen, az a Jézus van jelen akkor ott, akiben Isten megváltó szeretetének a teljes hatalma ott van. Beszéltem erről az egyik este. Jézus Krisztusban ott van Isten minden hatalma ereje. Minden fölött úr, a biológia, a természettudomány, az orvostudomány, minden fölött úr. Az egész világ mindenség fölött. És ez az asszony valamit megérez ebből, hogy ez nem egy csoda doktor, aki majd jön és varázslatos dolgokat csinál egy haldoklóval, vagy egy meghalta. Pedig ha végig gondoljátok, milyen keveset tudhatott ez a nő Jézusról, mi mennyivel többet tudunk. Még nincs Golgotai kereszt. Még Jézus nem adta oda az életét a bűnökért, még nem szerzett akkor ott látható módon üdvösséget nagypénteken. Mi mennyivel többet tudunk? Ő mennyivel kevesebbet tudott arról, hogy Jézus szerte jár és jót cselekszik, hogy gyógyít, hogy kenyeret sokasít, hogy halottat támaszt. Mennyivel kevesebb információt tudott róla, mint mi? Tények sokaságát kezünkbe a Bibliával. Ő nem tudhatta. Sokkal kevesebbet tudott nálunknál Jézusról. És Jézus hatalmáról és cselekedeteiről. Mi már hihetünk a megismert tényekben is, azokban, amik megírattak Jézusról. Tudjuk, hogy legyőzte a bűnt, legyőzte a halált. Tudjuk, hogy megnyitotta számunkra az örökké valóságot. Engem nagyon izgat ez a dolog, hogy beszéltünk, emlékeztek az első estén arról, hogy hogy is kezdődik a hit. Hogy kezdődött ennél a nőnél vajon a hit? Hogy kezdődött? Ugye azt mondtuk, hogy a hit Isten kezdeményezésre adott válasz. Cselekedni, mozdulni kell. Mert a hit halott cselekedetek nélkül. Mozdulni kell. Ahol nincs mozdulás, csak Isten igéje hallása, az nem hit. Attól, hogy hallgatjuk az ige hirdetéseket, nem vagyunk hívők. Nehogy ilyen tévedésbe álmodozzunk. Sehol nem mondja a Biblia, hanem az, hogy az hallásból van, úgy kezdődik. Testvérek, nem elég hallani az igét. Mozdulni kell. A legkisebb mozdulás. Nézzétek, mit csinál ez az asszony. Meghallja, hogy az a Jézus, akiről ő már hallott, jön. Megmozdul, elindul, hogy ott legyen, ahol Jézus ott van. Megmozdult. Aztán mit csinál? Azt olvassuk, hogy a keze is megmozdult, nem csak a lába. Amikor oda nyúl, hogy érintse Jézust. Megérintette ruhája szegélyét. Megmozdul a lába is, megmozdul a keze is, és létrejön az, ahogy a hit születik. Midet tudja mozgatni az Isten, testvér? Midet? A templomig eljövetel nem azonos a Jézusig való eljövetellel. Nem azonos. Értitek? Ez ment Jézus felé, akart tőle valamit, vágyott valami után nagyon Jézustól. Nem tudta, hogy mik a szabályok. Nő létére meg se érinthette volna Jézust. Csak a ruhája szegélyét érinti. Mit mondtunk, hogy a hit híd. Isten csodálatos erői csak ezen a hídon jönnek be az ember életébe. Mi történik az asszonnyal? A gyenge hitének hídján beárad az életébe Jézus ereje. És abban a pillanatban meggyógyul. Nem csodálatos ez a híd, a hit hídja, amikor Isten világa megnyílik és kezd beáradni az életembe. Ha ezen a hídon nem mész át, soha nem ismered meg Jézus Krisztust, se az ő csodálatos hatalmát és szeretetét. Soha. Talán arra gondoltok, vagy gondolhattok, hogy hát azért könnyűbb volt annak a nőnek érinteni Jézust, hát ott volt előtte, testben, élt, bocsánat a szó, hogy milyen mázlista volt hozzánk képest. Milyen pekesek vagyunk, hogy itt nem sétál, hogy hozzányúlhatunk. Szerencséje volt, hogy ott volt Jézus, és érinthette. Ez a Jézus test szerint nem látható, de mégis érinthető ma is bárkinek. Bárkinek. Mielőtt arra válaszolnék, hogy hogyan, az is fölmerülhet bennetek is, bennem is fölmerült, miért nem kereste előbb Jézust? Miért várt vele ennyit? 12 év orvostól orvosig, a pénzét rákölti, szenved. Miért? Miért csak akkor ment Jézushoz, amikor már nagyon nagy volt a baj, és megértette, hogy minden hiába, akár hova megy, akár mit csinál, nem gyógyul meg. És ez már így marad, örökre. Hiába várta a gyógyulást. Hiába ment megoldást keresni, orvostól orvosig, hiába ment rá a pénze. Nem tudták megszüntetni gyötrő fájdalmát és szenvedését. És eljutott odáig, hogy bezárult a földi lehetősége kapuja, bezárult bármilyen megoldás lehetségessége. Kétségbeejtő, kilátástalan és reménytelen mélységbe jutott. Nem volt kihez mennie. Kedves testvérek, különös dolog ám a szenvedés, a baj. A szenvedés, a baj sokak életében az első mozdulat a templom felé, Isten felé, az első mozdulat, az egyház felé, a vallás felé, a hit felé, a baj, amikor bezárulnak nyomorúságos élethelyzetbe az esélyeim, hogy valami megváltozó, majd bele pusztulok, úgy szeretnék változtatni dolgokon, és nem megy, és nem megy. Ez az asszony mindent megcsinált, hogy elmúljék a nyomorúsága, és nem múlt el. Különös dolog az, ahogy a szenvedésünket, az emberi kísérleteinket, hogy változtassunk bennünket, életünket keserves állapotba hozó dolgokon, és nem megy, hogy használja föl az Isten. Hogy akkor gyere én hozzám. Hányan lépnek be úgy egy templomba, hogy soha nem jártak benne, nem is akartak, és úgy gondolták, soha se fognak belépni. Mert oda csak valószínűleg becsavarodott, idétlen emberek járna. Aztán egy házassági válság, a gyermeke halála, az anyagi összeomlás, egy gyógyíthatatlan betegség. És hiába csinál mindent, mindent, minden hiába. És nyitva van egy templom ajtaja. És életébe először bemegy, és leül, és megpróbálja érinteni az Istent. Nem baj, testvér, ha nagy nyomorúságok közepette jutottál ide. Jó, hogy jöttél. Jó, hogy jöttél. Jézus már várt. Sose fog elutasítani. Sose. A hit és az ima Jézus érintések. Lelki kéznyújtás, hogy megragadjam a Krisztus erejét. Ne maradj azok között, akik csak a tömegben szorongatják Jézust. Ne maradj azok között, lépj azok közé, akik hittel, bátran meg is érintik Jézust. Mennyi hittel, ennek az asszonynak valószínűleg nagy hite lehet, dehogy volt neki nagy hit. ez az asszony elszánt volt. Elszánt, hogy tesz még egy utolsó mozdulatot az élete ügyébe, de most Jézus felé. És nem csak elhatározta, mert ez még nem hit. Elhatározta, hogy Jézushoz megy, még ez se hit. Hanem odament, és megérintette. És születik a hit. Úgy gondolod, neked nagyon kis hited van, bárcsak igaz lenne, hogy lenne egy kis mustármagnyi. Ha azt mondod, annyi sincs, de mégis talán valamennyi van, akkor kezd el azzal, ami van. Csak kezd el. Ne ülj és ne nézz. Ne csinálj úgy, mintha Isten nem szólongatna. Kezd el a kicsivel. Ha csak egy imádság, némán elmondva, mint hogy az asszony se hangosan mondta, amit mondott. Elég, csak mozdulj meg. El ne vesz. Mozdulj meg! Ha csak mustármagnyi hitetek van, mondja Jézus, azt mondjátok a hegynek, menj arrébb, és bemegy a tengerbe, kiszakad a földből. Akármilyen kicsi van. Van annyi hitet, hogy imádkozz Jézushoz? Ez ugye nem nagy hit. Van ennyi? Hát kezd el. Jézus hallja. Szólítsd meg, mondd ki a nevét. És beszélj hozzá. Ha a nyelved nem mozdulna, és minden szavadat hallja. És várja. Az asszony Jézust érintve meggyógyult. Boldogan tapasztalta ezt. De a története nem itt, és nem így fejeződik be, hogy meggyógyult és hazament. Lehet, hogy úgy gondolta, de Jézus nem. A történetének ugyanis nem ott van vége, hogy meggyógyult. Jézus többet akar. Sokkal többet akar. Meggyógyult ez az asszony rejtve és titokba. Senki nem tudott róla, csak ő és Jézus. Jézus azt akarta, hogy sokan tudjanak róla. Hogy benne munkálkodott az Isten. Ezért nem engedi el az asszonyt. Jézus azt akarja, hogy ez az asszonnyal történt dolog, a csoda nyilvánvaló legyen mások számára is. Azt kérdezi Jézus, kicsoda illette az én ruháimat, és körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Nem engedi Jézus, hogy az asszony eltűnjön. Vagy rejtve maradjon. Nem engedi, hogy ahogy titokban jött, most titokba elmenjem. Nem fejeződött be kettőjük kapcsolata. Most kezdődött. Éppen csak elkezdődött. Ki érintett? Kérdezi Jézus, kivel cselekedtem valami gyógyítót, felejthetetlent, változást, gyógyulást hozót? Így aztán Jézus kérdésére, az asszony mindenki szeme láttára Jézus elé borult. És ezt olvassuk az ígébe. És elmondott néki mindent igazán. Az életét, a betegségét, a gyógyulását, nyilvánosan mások is hallhatták. Testvérek, a megvallott hit erősíti a hitvallót, és segíti a keresőt, aki meghallja a hitvallását. Ezért a hitre jutottnak is óriási felelőssége van. Jézus nem engedi, hogy hallgasson. Nincs lapítás, nincs behúzódás, titokba elbújás. Nem engedi Jézus. Mert azért gyógyít meg, azért tesz vele csodát, azért ad örök életet, hogy megismerve őt, mondd el az embereknek, ne élj így tovább. Van egy csodálatos élet, a Krisztus követése. Ne élj boldogtalanul és szomorúan. Jaj, hány emberrel történt meg a csoda, hogy hitet kaptak az Istent, és be van fogva a szájuk. Jézus nem engedte az asszonynak. Rejtve jöttél, titokba elmenj, miközben az életedet megváltoztattam. Nem. Szükségem van rád, de először mondd el nekem, ami rám tartozik. Befejezem. Jézus kérdése, hogy kicsoda érintett engem hittel, imával, gyógyulni akarással, ez ma nekünk szól. Tőlünk kérdezi. Volt-e valaki, aki hittel érintett engem ma este? Annak ezt mondja Jézus, a te hited megtartott téged. Eredj el békességgel, és gyógyulj meg a te bajodból. Imádkozzunk. Köszönjük Jézus, hogy élsz, és hatalmasan cselekszel. Köszönjük, hogy munkálkodsz a gyülekezetekben, a családokban, ahova odaplántálod egy-egy gyermekedet, és munkálkodsz ebben a világban. Köszönjük, hogy mindenki kereshet téged bármikor, jöhet hozzád bármikor, és köszönjük, hogy te nem küldesz el senkit. És nagyon hálásak vagyunk azért, hogy valóságosan is jelen vagy, itt is, most is, közöttünk is, és gyermeki hittel is érinthetünk, gyermeki imádsággal is közelíthetünk hozzád. Köszönjük, hogy ilyenkor mennyei erőid kiáradnak. Segíts nekünk végre kilépni a tömegből, a körülötted ott élőkből, akik lögdösnek, érintgetnek, körbejárnak. Szeretnénk azok közé kerülni, akik eléd borulnak, akik hittel érintenek, és akiket te mentesz föl, te bátorítasz meg. Engedd, hogy hihessük, hogy a hitem megtartott engem, és békességgel mehetek, és meggyógyulok a bajomból. Dicsőítünk érte, Jézus. Amen. Azt az imát mondjuk el, amire Jézus tanította az övéit. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szent Lélek Istennek közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Testvérek, a sorozatunk végére érkeztünk, de van hirdetnivalóm. Az egyik hirdetnivaló az, hogy vasárnap délután 5 órakor itt a templomunkban a Budapest déli egyházmegye, azt hiszem 7 kórusának lesz a találkozója és a közös koncertje. Hát mi lennénk a gyülekezet, akik meghallgatjuk őket. Úgyhogy akik egyébként szeretik a saját kórusukat is, mert az is fog énekelni, a miénk is fog énekelni, azokat hívom, jöjjetek el, most egy kicsit szolgálat is, hogy legyetek itt. Mert nyilván, amikor mindennek vége van, akkor majd kicsit vendégül is látjuk azokat, akik idejöttek. Meg idegenek jönnek, a kórustagok, merre kell menni, WC-re. Egyáltalán kicsit legyen valaki, aki házigazdáskodik, fiatal is, idősebb is egyaránt. Tehát vasárnap délután 5 óra egyházmegyei kórus találkozó. A másik, amit Szuli mondott ma este, hogy hirdessem ki, hogy még 2 vasárnap áll rendelkezésünkre, hogy a ma ajándékdobozoknak a gyűjtését folytassuk. Szegényeknek gyűjtünk, ez egy nagyobb akció, amelyikbe hála Istennek minket is bemondtak, és amit már csináltunk sokszor, ajándékcsomagok készítése a szegény gyerekeknek. Azt elfelejtettem tőle megkérdezni, hogy hány éveseknek, vagy hogy mi legyen az ajándékcsomagba. Gondolom, hogy nem romlandó, hanem ami időtálló. Élelmiszer. Jó, hát akkor tudjatok róla, hogy azt várjuk a csomagokba. És akkor most vasárnap és a következő vasárnap még lehet hozni a csomagokat. Együttlétünk végére érkeztünk. 758. számú dicséretünket énekeljük végig. 758. áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.